Hallgathatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják. Adásunk tartalmából új közösségi tereket alakítanak ki Miskolcon, sikeres évet zártak a borsodi polgárőrök, művelődéstörténeti konferenciát tartottak Sárospatakon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Két Miskolc ingatlan teljesen megújul, köszönhetően egy 495 millió forint visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásnak, írja minap.hu portál. A projekt célja, hogy a vármegye lakói számára korszerű, mindenki számára nyitott közösségi helyszínek jöjjenek létre, erősítve a közösségi életet és javítva a hozzáférést a közszolgáltatásokhoz. Hívja fel a figyelmet a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzati hivatal sajtókommunikáció és nemzetközi kapcsolatok osztálya. A Csabai kapu 37 szám alatt jön létre a közösségi klub és foglalkoztató. A helyszínen workshopok, ismeretterjesztő fórumok és vállalkozói tréningek várják majd a lakosokat és civil szervezeteket. Az Aradi utca 4 szám alatt ingatlanban kulturális sport és közösségi térként működik majd a helyszín Miskolctapolcán konferenciák, rendezvények és közösségi programok helyszíneként. Mint írták, a projekt kiemelten támogatja a civil szervezeteket, sport és kulturális egyesületeket, de mindenki számára nyitott, aki szeretne bekapcsolódni a vármegye közösségi életébe. Az új terek több funkciósak, modern és kiszámítható feltételeket biztosítanak majd programokhoz és rendezvényekhez. A beruházás a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg, a befejezés még az idei évre tervezik, zárul a közlemény. Sikeres évet zárt az Országos Polgárőr Szövetség, valamint annak borsodi szervezete is, ahol a polgárőrök több mint 1 millió órát teljesítettek szolgálatban. Rendezvényeket biztosítottak, forgalmat irányítottak és rendszeresen járőröztek a településeken, miközben a társszervek és az önkormányzatok munkáját is segítették. A lakosság számíthatott rájuk a mindennapokban is, a téli időszakban bevásároltak, fát vágtak és folyamatos támogatást nyújtottak az időseknek és rászorulóknak. A részletekről dr. Szemán Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei polgárőr szövetség elnöke adott tájékoztatást.
Szerintem nagyszerű évünk volt. Ezt érdekes módon minden éven megállapítjuk, hogy a korábbi az nagyszerű volt, de valószínű azért, mert ezt így is gondoljuk, és így is volt, hiszen rengeteg feladatot sikerült elvégezni 2025-ben is. Hagyományosan azt a szolgálati óra számot, amelyet a vármegyei polgárőrök biztosítani szoktak a vármegye lakossága irányába, az durván 1 millió szolgálati óra a vármegyében, azt 2025-ben is sikerült teljesítenünk, és hát volt egy speciális célunk is, a drog megelőzés, a gyermekvédelem terén, és ebben a projektben az egyesületeink közül 72 egyesület úgy is részt vett, hogy kifejezetten külön programokat szervezett, ezt az Országos Polgárőr Szövetség külön honorálta is számukra, és azt azért fontos elmondani, hogy azt a fajta egyesületi létszámot, amely a korábbiakban is jellemző volt, ez a mintegy 200 egyesület, azért azt továbbra is tartjuk. Nagyszerű az az elképzelés is, hogy azért 200 egyesület a vármegye 358 településéből azért jelen van. Ez mintegy 6500 polgárőrt jelent, és ha nézegetjük a vármegye lakosság számát, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a vármegye lakosainak több mint 1%-a polgárőr. Ebben a tekintetben országos szinten is elől járunk, és hát általában hozzuk is az országos átlagot, vagy legtöbbször felfelé húzzuk. Mindig vannak hagyományos feladatok, amelyeket ellátnak a polgárőrök. Nyilván, amit az emberek is legtöbbször látnak, az a közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, vagy esetleg, ha baleset helyszínére leghamarabb érnek oda, esetleg iskolák környékén, amikor a tanévkezdés van, a jelzőri tevékenység. Tehát ezekbe úgy általában elől járunk, és a szolgálati óráink nagy részét is ezt teszi ki. De természetesen az, hogy kifejezetten odafigyeltek a kollégák, odafigyeltünk az előző évben, és nyilván ezt a jövőben is így tervezzük a drogmegelőzésre, azt azért érdemes kiemelni. És hát azért volt 2025-ben is több olyan helyzet, hogy eltűnt személy keresésében kellett helytállni, polgárőrtársaink ezt is vállalták, oda mentek, segítettek. Nagyon jó együttműködésünk van a katasztrófavédelemmel, a katasztrófavédelmi gyakorlatokon is részt veszünk, úgy, mint akik rendészeti feladatokban járnak el, úgy számít ránk akár a Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, akár a Megyei Tűzoltószövetség, mint együttműködő partnerre. De szerveztünk közlekedésbiztonsági versenyt, részt vettünk balesetmegelőzés terén is, előadásokkal, illetve programokkal, és hát természetesen legtöbbször sokan a polgárőrökkel nem feltétlenül mindig csak a közterületeken találkoznak, hanem a rendezvények biztosításában is. Számos rendezvényen voltak jelen polgárőreink, de hát ezt nyilván azok a honfitársaink, akik találkoztak velük, és esetleg segítették nekik a parkolásukat, vagy a jelenlétükkel biztosították azt, hogy probléma azon a rendezvényen ne történjen, azok nyilván látták, tudták, és esetleg ezzel kapcsolatban is nyugodtabban vettek részt azon az alkalmon.
Művelődés történeti konferenciát tartottak Sárospatakon a Szent Erzsébet házban. Az egész délután megtöltő program fő témája Árpádházi Szent Erzsébet személye és kora volt, akit a művészeten, az irodalmon keresztül közelítettek meg az előadók. Dr. Bubnó Hedvig, a Károlyi Gáspár Református Egyetem oktatója egy 15. századi szerző alkotásán keresztül mutatta be Erzsébet kultuszának kialakulását.
Második András első házasságából született ugye Árpádházi Szent Erzsébet, második házasságából pedig Árpádházi Jolánta. Jolánta férhez ment az akkori időszak egyik legnagyobb uralkodójához, aragóniai első Jakabhoz, aki a hódító melléknevet kapta, tehát ez is mutatja a nagyságát, és ekkor a házasság révén ugye nem csak maga a hercegnő Jolánta került Hispániába, hanem az udvartartásával meglehetősen sok magyar. De minket végül is az érdekel, hogy ez a Jolánta, mint hódító Jakab felesége, nagyon gyorsan útjára indította a féltestvérének, Erzsébetnek a kultuszát, akit ugye gyorsan szentté avattak, és így módon Jolánta már egy igazi, hát olyan családi tartalékot tudott a politikájába, a kultúrpolitikájába bevinni, amit az ő féltestvére és az ő tevékenysége jelentett. Akinek a modernitásához természetesen az adott korszakban nem férhet kétség, hiszen a legmodernebb eszméket követte, Szent Ferencnek a Krisztus követő eszméit, most így összefoglalóan, és természetesen ezek is megjelennek majd abban az irodalmi alkotásban azok az erények és az a fajta példamutatás, amire a szerző Fernán Pérez de Guzmán, egy 15. századi szerző fölhívja a figyelmet, és ezzel, mint korai humanista a félszigeten, igyekszik a 13. században útjára indult Erzsébet kultuszt tovább éltetni és megerősíteni, természetesen a kor elvárásai szerint, tehát egy picit humanizált megoldással, vagy tehát irodalmi formában, humanistább irodalmi formában, csodálatos módon.
Főtisztelendő Kecskés Attila atya, a konferencia vendégelőadója, Erzsébet és Lajos házasságát emelte ki, és mutatta be ezen keresztül az emberi élet megszentelődésének lehetőségét a Szentségi Házasság intézményében.
Szép dolog a magyar történetben, ugye, hogy az első királyi család, ugye egy szent család volt, Szent István, Boldog Gizella, Szent Imre, és hát közeledünk ahhoz, hogy az utolsó királyi család is ilyen legyen, hiszen IV. Károly királyunkat már boldoggá avatták, és már elindult itt a királyné boldoggá avatási eljárása is. Például házaspárokat avattak már szentté, éppen a házasságukra való tekintettel. Tehát ez az emberi életnek, a megszentelődésnek, a kiteljesedésnek a formája a házasság, és annak a szentségként való megélése. Szent Erzsébet és Lajos Őrgróf házasságával kapcsolatosan tulajdonképpen az ő kettejük egysége fogalmazódott meg bennem, illetve hát ilyen néhány érdekes szempont, hogy az ő leszármazottaik tulajdonképpen egyrészt a mai korban is élnek sokfelé, még Magyarországon is, és hát egészen mondjuk ilyen kiemelkedő személyek a középkorban, például Szent Erzsébet egyik leszármazotta, második Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem felesége, a mostani angol király.
Csillagparti lesz Miskolcon egy különleges üstökös nyomában. Az érdeklődők Györfi László egyetemi tanár előadását hallgathatják meg péntek este a naprendszerünkbe érkező objektumokról. A 31 Atlasz harmadik ismert csillagközi objektum másodpercenként 58 kilométeres sebességgel érkezett a naprendszerbe. Ehhez hasonló érdekességek hangzanak majd el Györfi László matematikus, informatikus egyetemi tanár előadásában, a naprendszerünkbe érkező látogatókról tehát. Február 20-án péntek este 8 órától a dr. Szabó Gyula bemutató csillagvizsgálóban. Az előadás derült idő esetén távcsöves bemutató követi. Ennek végén pedig lehetőség lesz a távcsövön keresztül okostelefonnal történő fotózásra is. Az ehhez szükséges adaptert a szervezők biztosítják majd a program keretében. Hétfőn szervezték meg az idei első közös véradást a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat Heves-Vár megyei munkatársai, illetve a Heves-Vár megyei Katasztrófa Védelem hivatásos és kéményseprő állománya. Az eseménynek az EGRI katasztrófa védelmi kirendeltség adott helyet. Véradó bárki lehet, aki egészségesnek érzi magát, 18 és 65 év között van. A véradás minden esetben egy rövid kontrollvizsgálattal kezdődik, ami arra is alkalmas, hogy az esetleges kisebb problémákra felhívja az önkéntes véradók figyelmét. Akinek a helyszínen vizsgálatot végző orvos engedélyt ad, az 3 életet is megmenthet. A kirendeltségen a katasztrófa védelem állományán túl bárki megjelenhetett, aki ezúton szeretett volna segíteni a betegembertársain. Az egészségügyi dolgozók pedig mindig emlékeztetnek arra is, hogy nem csak az igen ritka vércsoportokra van szükség. Számos tűzoltó is rendszeres véradó, Bányai Tamás tűzoltó főhadnagy, az EGRI hivatásos tűzoltóság rajparancsnoka ezen a napon már 40. alkalommal adta vérét és segített a vérkészletek pótlásában. A kirendeltségen összesen 23-an tették tű alá a karjukat, az általuk adományozott vérrel pedig 69 ember életén tudnak segíteni. Végül az időjárásról. Holnap derült lesz az ég, csak északkeleten lehet némileg több a felhő. Csapadék nem hullik, a szél több felé felélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4, -2, napközben +6-7 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. február 17-én kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Egerben ma a megyeháza adott otthont a KDNP országjárásának. Az Egri Norma Alapítvány több rendezvénnyel is készül, emellett a pályázóknak is segítenek. Újabb projekt találkozó keretében ültek össze a felek a CityWalk 2.0 program kapcsán Nyíregyházán. Ezek mai adásunk témái.
Kora esti hírmondó.
Egerben a megyeháza adott otthont ma a KDNP országjárásának. A Keresztény Demokrata Néppárt Hevesvár megyei szervezete kiemelten fontosnak tartja a keresztény társadalmi értékrendet, valamint az emberi személy méltóságának képviseletét. Célkitűzései között szerepel, hogy minden politikai megnyilvánulásukkal az élet és a család védelmét, illetve a társadalmi szolidaritást képviseljék. Valkovics Péter, a Hevesvár megyei KDNP elnöke rádiónknak elmondta, 2025 óta tölti be ezt a tisztséget, és alapvető feladatának tekinti a keresztény értékek és kultúra védelmét a mai korban.
Tehát most jelen pillanatban a KDNP országjárása zajlik, ami egy évvel ezelőtt azért indult el, hogy minden megyébe ellátogasson. Tehát most jelen pillanatban a KDNP frakciója Hevesvár megyébe érkezett, és itt a megyeházán találkozik a megye vezetőivel, polgármestereivel és a választókerületi elnökökkel, majd késő délután, tel délután formájában öt másik helyszínen fog találkozni a alapszervezeti elnökökkel. Most beszédet fognak mondani a KDNP frakcióból Latorcai Csaba, miniszterhelyettes úr, ő a KDNP ügyvezető alelnöke, és beszédet fog mondani Simicskó István, ő pedig a frakcióvezetőnk. Aztán egy kötetlen párbeszédre invitálunk mindenkit, a helyi problémákra kíváncsiak, és majd ezekre közösen próbálunk megoldást keresni. Tehát az üzenete az az, hogy a helyi problémákat fel kell tárni, fel kell karolni, és senkit nem szabad magára hagyni. Nyilván ez most aktuálisan egy kicsit a választásokra való felkészülésekről is szól, de az a terv, hogy mindenkihez elérjünk, és testközelből értesüljünk a helyi problémákról. Igen, tehát polgármestereket, alapszervezeti elnököket, a Fidesz és KDNP frakció tagjait invitálunk.
Reggelire várta a sajtóképviselőit ma az Egri Norma Alapítvány, és ez alkalommal ismertették soron következő rendezvényeiket is. Most Somogyi Mónikát, az alapítvány szakmai vezetőjét hallják.
Nőnapra várjuk a nőket március elején. Ez egy rendhagyó rendezvény, most szervezzük meg először. Az a címe, hogy egy nap, ami csak rólad, neked és hozzád szól. Meglepő módon március 8-án vasárnap a nőnapon lesz. Az Agria 10 képületében rengeteg színes programmal, folyamatosan 13 órától 17 óráig mindenféle workshop, ami azt jelenti, hogy a sminktől kezdve a egészséges életmódon át a szűrővizsgálat keresztül a gyereksarokig és a könyvajánlóig mindent megtalálnak az érdeklődők. Utána pedig két plenáris előadás lesz, az egyik Novák Ferenc gyereknevelésről szóló előadás, a másik pedig Szí Katalin klinikai szakpszichológus szól a hölgyekhez egy előadás keretében, és a napot zárja egy ingyenes mozi előadás. Regisztrálni az Egri Norma Alapítvány oldalán tudnak, ezen a héten péntektől. Egy indiai összművészeti fesztivált szervezünk, szintén márciusban egy háromnaposat csütörtöktől szombatig az indiai ételekről, ízekről, fényekről, táncokról, színekről szól majd a város. Érdemes követni az oldalunkat. Lesz főzősó, teakészítő workshop, táncok, és szintén ingyenes minden, de regisztráció köteles, úgyhogy az Egri Norma Alapítvány oldalán minden részletet megtalálnak az érdeklődők, szeretettel látunk mindenkit. Az indiai rajzpályázatunknak az a címe, hogy Színes India. Ki van írva ez a rajzpályázat gyerekek számára? Még mindig várjuk a rajzokat, és a rajzokból kiállítást szervezünk a mozinak a előterében, és ott lesz a kiállítás megnyitója, vagy átadója ezen az indiai napokon, és minden résztvevő egy pici ajándékot kap.
Az alapítvány a pályázatok benyújtásában is segítséget nyújt. Elmondták, milyen határidőkre, kitételekre érdemes figyelni. Mindezekről az alapítvány munkatársát Eltázsi Jázmint hallják.
Jelenleg az 5000 fő alatti településeken van egy nyitott pályázat, ez a falusi civil alap. A megszokott módon ingatlan beruházásra, gépjárműbeszerzésre, eszközbeszerzésre és programszervezésre pályázhatnak a civil szervezetek. Nagyon rövid idő van a pályázásra, ennek a határideje február 20-a dél, úgyhogy mindenkit biztatunk, hogy pályázzon. A héten Poroszlón 19-én 15 órakor egy tájékoztató fórumot tartunk a civil szervezeteknek, mindenkit várunk szeretettel. Téma lesz a falusi civil alap is, de egyéb elszámolási és pályázatbeadási kérdésekre is nagyon szívesen válaszolunk. Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait, amit tavaly októberben és novemberben kellett beadni, jelenleg kiértesítés alatt vannak, a civil szervezetek kapják az e-mailt, hogy támogatást nyertek el. Nagyon fontos, hogy a megvalósítási időszak április 1-től indul, tehát addig mindenkit nagyon szépen kérünk, hogy ne kezdjen el ebből a támogatásból költeni a célszerinti megvalósításban, hiszen azt nem fogja tudni elszámolni.
Újabb projekt találkozó keretében ültek össze a felek a CityWalk 2.0 program kapcsán Nyíregyházán, hogy ötleteljenek egy élhetőbb, környezetbarátabb közlekedési rendszer kialakításán. A cél, hogy elősegítsék a fenntartható és energiatakarékos közlekedési módok elterjedését az utcák átalakításával, a városi lakosság utazási szokásainak formálásával, valamint a döntéshozók aktív közlekedés iránti elköteleződésének erősítésével. A projekt részeként Nyíregyháza egy helyi akciótervet is készít. Kézi Béla, a Megacom stratégiai tanácsadóiroda ügyvezetője elmondta, a projekt indulásakor három olyan területet azonosítottak, melyek akadályozzák akár a gyalogos vagy kerékpáros közlekedés elterjedését.
Az első az utca design, ahogy az utcák ki vannak alakítva. Az utcák jelenleg nem igazán közterek, sokkal inkább csatornák, amik a közlekedést csatornázzák, és leginkább az autókat. Olyan utcákat kell kialakítanunk, amely a lehető legkedvezőbb és legkényelmesebb feltételeket kínálják gyalogosok, kerékpárosok számára. Ez az első ilyen szempont. A második szempont az az, hogy ugye az utazási szokások, azok jelenleg nagyon autóorientáltak. Tehát még egészen kis távolságra is hajlamosak vagyunk az autót elővenni. Egyszerűbbnek, kényelmesebbnek gondoljuk, meg gyorsabbnak. Nem mindig az egyébként, de annak gondoljuk. Sőt, ha esik egy kis eső, akkor ugye van lehetőségünk esőkabátot és esernyőt viselni, de ehelyett, aki csak teheti, inkább az autót veszi föl. Ez sem biztos, hogy a leghatékonyabb megoldás. Szóval az utazási szokásokat is, és az emberek gondolkodását meg kell változtatni. Ez a másik fő cél területe a projektnek, hogyan tudjuk ezt módosítani kommunikációval, azzal, hogy elmondjuk az embereknek, hogy miért jó az, hogyha gyalogolnak vagy kerékpároznak, azzal, ha elmondjuk azoknak, akik tehetik és megengedhetik maguknak, hogy a gyaloglás sokszor gyorsabb és hatékonyabb. Kísérleti fejlesztéseket csináltak a projektek keretében a partnerségek. Nálunk, Nyíregyházán, ugye a Bike to School, Bike to Work bringáz a munkába, bringáz az iskolába programmal kísérleteztünk, és nagyon jó tapasztalatok voltak. Szerintem ez egy olyan dolog, amit érdemes folytatni. Ez a tudatosítás és az utazási szokások megváltoztatásában egy jó eszköz lehet. De volt más város, ahol például az iskolai közlekedés biztonságosabb átételét dolgoztak, és olyan viszonylag egyszerűen kivitelezhető megoldásokat az utcán elhelyezve csináltak meg, ami figyelmezteti az autóvezetőket, hogy iskola közelébe ér, és fizikailag is igyekszik lassítani az autós közlekedést az iskolák közelében.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Holnap hamvazó szerdával kezdődik a húsvétot megelőző 40 napos bőjt, bűnbánati időszak, lemondás, hitben való elmélyülés, kiengesztelődés, hogy méltóképpen felkészülhessünk húsvét mély titkára, Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére. Hamvazó szerdán a 18 óra 30 perckor kezdődő szentmisét az Egri Bazilikában Ternyek Csaba érsek celebrálja, melyet a Szent István Rádió élőben közvetít, és követhető lesz a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. A nagybőjtben péntekenként keresztúti ájtatosságot adunk közre 17 óra 45 perctől. Nagybőjti szentségimádásra várják az érdeklődőket február 19-én, csütörtökön 18 órától az Egri Ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport szervezésében. A Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesület Szabad Egyetemének szervezésében a kommunista diktatúra áldozatainak emléknapja előestéjén, február 24-én kedden 18 órakor dr. Gál Máté történész, levéltáros, dr. Debreceni Sixtus ciszterci paptanár Egri évei címmel tart előadást a Lajosvárosi Találkozások Házában. Ennek címe Aradi utca 5 szám. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. A villamosenergia hálózatot ért háborús károk és támadások következtében Ukrajna több térségében súlyosbodtak az áramellátási nehézségek. A tartós hidegben a gyakori áramszünetek veszélyeztetik a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeit. A katolikus Karitász a múlt héten nemzetközi szolidaritás egyében humanitárius segítséget juttatott el az ukrán Karitásznak a lakosság megsegítésére, 32 darab áramfejlesztőt, valamint 10 millió forint támogatást. A segélyszállítmány Zagyva Rihárd, a Karitász országos igazgatója személyesen adta át. Jelenlétével a gyors célzott segítségnyújtás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a téli vészhelyzeti időszakban. A háborús helyzet okán sok helyen naponta ismétlődő áramkimaradások nehezítik az életet Ukrajna szerte. Az ellátási zavarok miatt akadozhat a fűtés és a vízellátás, ami különösen megterhelő a hideg évszakban. Nyugat-Ukrajnában a jelentések szerint helyenként mínusz 20 fok körüli hidegben kell helytállni a lakosságnak. A szállítmány részét képező 32 darab 5,5 kW-os lakossági generátorok a legsürgetőbb időszakban nyújthatnak segítséget a legalapvetőbb áramellátás biztosításában. A 10 millió forintos pénzadomány nagy részét a Kaposvári Egyházmegye gyűjtötte össze, és a katolikus Karitász kiegészítette azt. A szervezet a 32 darab közel 10 millió forintos értékű generátorral együtt azonnal útnak indította. A következő hetekben további szállítmányok előkészítése zajlik, amelyek Kárpátaljára és Ukrajna más régióiba is eljutnak a Karitász közreműködésével. A segélyszervezet folyamatosan nagy erőkkel támogatja mindazokat, akiknek életét a háború felforgatta. A 1356-os adományvonal hívásával alkalmanként 500 forinttal lehetőségünk van a segítségnyújtás támogatására. Online adományozása a Karitász honlapján keresztül elérhető, valamint a hónap végéig a szervezet központi bankszámlájára is fogadják az ilyen irányú felajánlásokat. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorainak tartottak értekezletet az érseki papnevelő intézetben a múlt héten. Előadásokat hallgattak és aktuális feladatokról beszéltek a résztvevő iskola lelkészek. Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke arról beszélt, hogyan találhat és hogyan mutathat reményt a pap az iskolában. Mint mondta, követhető, hiteles, megszólítható, a hagyományok megtartása mellett innovációra nyitott papokra van szükség, olyanokra, akik többet látnak bele a gyermekbe, mint amit ők maguk elhisznek magukról, ismerik a diákokat és azok családjaik, észreveszik a nehézségeiket, és szükség esetén megfelelő szakemberhez, pszichológushoz, mentális segítőhöz tudják irányítani a gyermekeket. Hangsúlyozta, hogy a közvetlen kapcsolat kialakítása a legfontosabb, hiszen lehet, hogy a diákok elfelejtik azt, amiről az órán tanultak, de soha nem fogják elfelejteni azt, hogyan érezték magukat a pap jelenlétében. Penyoszki Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium igazgatója beszélt az intézmény oktatási nevelési elveiről, a technikum előnyeiről, erősségeiről. Ezek közé tartozik a nyári gyakorlat, az üzemlátogatások, ahol a diákok találkozhatnak a megbecsültség, valamint a kitartás látható eredményeivel, ami hatékony motivációként szolgál a tovább tanulások szempontjából. Heves vármegye második helyen álló technikumának igazgatójaként kiemelte, egy sikeresen működő katolikus iskolához kell egy olyan család, aki az iskolára bízza a diákokat, kellenek olyan diákok, akik szeretnek tanulni, kellenek felkészült pedagógusok, egy jól működői fenntartói háttér és jó együttműködés a plébániával. Balogh Gyula, a Gyöngyösi Szent Bertalan plébánia plébánosa és Hágen Pál Tamás káplán iskola lelkész arról beszéltek, hogyan lehet élő kapcsolatot kialakítani a pedagógusokkal, az iskolán keresztül a diákokkal és a szülőkkel. Hangsúlyozták, ne legyenek tabuk, a pap legyen megszólítható és nyitott arra, hogy bármilyen kérdésről lehessen vele beszélni, emellett szervezzen lelki programokat, kirándulásokat, közösségi eseményeket. Németh Zoltán, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságának főigazgatója, Köböl Zsolt főigazgatóhelyettes és Csordás Judit pénzügyi csoportvezető az aktuális feladatokról, jubileumi alkalmakról, a katolikus iskoláknak szóló kiemelt országos és egyházmegyei rendezvényekről, a hitéleti programok felépítéséről, kereteiről beszéltek. Az értekezletet Ternyák Csaba egriesek zárta, aki egyebek mellett arról beszélt, akkor sikeres a hitoktatás, ha a diákokat elvezetjük az Isten hitre, a szentmisére, és aktív tagjai lesznek az egyházközség közösségeinek. Reményét fejezte ki, hogy a most katolikus iskolában tanuló diákok erős alapokat kapnak, és felnőttként majd az egyházközségek tartóoszlopai lesznek. Az egész társadalmat átitatta a gyermekvédelem kérdése, különös tekintettel a kortárs bántalmazása és az okos eszközök használatára, ezért fontos, hogy az egyházi iskolában tanító pedagógusok és lelkészek is foglalkozzanak ezzel a témával, hangzott el. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények igazgatóinak is értekezletet tartottak az érseki papnevelő intézetben a múlt héten. A nap folyamán szentmisén vettek részt, előadásokat hallgattak és az aktuális ügyeket beszélték meg a résztvevő intézményvezetők. A szentmisét bemutató Ternyák Csaba egriesek prédikációjában a gondolatok, szavak és tettek összhangjára, egységére bíztatta a jelenlévőket. Ha biztos kapaszkodót akarunk adni a diákoknak, ha azt szeretnénk, hogy boldogok legyenek, akkor a szívüket kell formálni, Jézus szívéhez hasonlóvá kell alakítani azt, hogy legyenek becsületesek, egyenes szívűek, segítőkészek. Felkészíteni a fiatalokat az életre azt jelenti, hogy példát mutatunk nekik, és rávezetjük őket arra, hogy testük, szellemük és lelkük egységben legyen. Hangsúlyoztam, a jó pedagógus képes megszerettetni a diákokkal azt a tantárgyat, amelyet tanít, ehhez a pedagógusnak magának is szeretni kell azt, amit tanít. Rácz László tanár alakját példaként állítva a jelenlévők elé, miszerint az igazi tanár hivatalnok, lelkipásztor, a kultúra harcosa és művész is, arra biztatta a pedagógusokat, ne csak szavakkal hirdessék Istent, hanem a szívük is legyen közel hozzá. Dr. Puskás Balázs, a Váci Szent Mihály intézmény fenntartó főigazgatója, gyermekvédelem, digitális detoxikáció és intézményfenntartás témakörében tartott előadást. Kiemelte, hogy az egyház azért tart fenn iskolákat, mert pasztorál és evangelizál, és a sajátos eszközein keresztül szeretne keresztény nevelést megvalósítani az iskolákban. A katolikus iskola akkor tud sikeres lenni, ha a helyi egyházzal jó kapcsolatot tart fenn. Saját feladatukról, céljukról szólva hangsúlyozta, intézményfenntartóként segíteni kell az igazgatók munkáját, különböző eszközökkel, lehetőségeket kínálva számukra a hatékony oktató-nevelő munka innovatív végzéséhez. Ilyen például a KET pedagógia, az iskolakert program, az alkotó pedagógia, a LEGO pedagógia, a környezet pedagógia sorolta. Beszélt a gyermekvédelem aktuális kihívásairól. Hazánkban ma a szorongás, magányosság, alvás problémák, kortárs bántalmazás és a digitális eszközök jelentik a legnagyobb kihívást. Hangsúlyozta, hogy minél fiatalabbak a gyerekek, annál ártalmasabbak az okos eszközök. Beszélt a Házmegye által indított 120 tanuló önkéntes részvételével megvalósuló digitális detox kampányról, melynek eredményeképpen csökkent a gyermekek szorongása, javult a koncentráció képességük, teljesítményük, kreativitásuk, empatikusabbak lettek, és gyorsabban felismerték, ha valamelyik társuk nehézségekkel küzd és segítségre szorul. Az előadó kiemelt feladatnak tekinti, hogy a pedagógusok, gyermekek és szülők mentális jóllétével is foglalkozzanak, ennek érdekében utazó terápiás csoportot működtetnek, akik 1500 gyermeket látnak el és 700 szülői konzultációt tartanak évente. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke Remény az iskolában címmel tartott előadást. Mint mondta, mindenben és mindenkiben felfedezhetjük a reményt, a gyermekek, az elkötelezett pedagógusok, a velünk egy irányba nevelő családok is a remény hordozói, az egyházi év az ünnepek, de akár egy mosolyunk is a remény hordozója lehet. Rámutatott, a pedagógus akkor lehet a remény hordozója, ha hívő, imádkozó ember, aki találkozott már Istennel, van vele személyes kapcsolata, olvassa, imádkozza és életre váltja a Szentírást, és szívesen van az eukarisztia közelében. A felkészült pedagógust érdekli az iskola, ismeri a katolikus egyház tanítását, ismeri és használja a pedagógiai módszertani eszközöket, maga is állandóan tanul másoktól, megszólítható, közvetlen kapcsolata van a rábízottakkal, hiteles, tehát a gondolatai, a szavai és tettei egységben vannak, és példakép a diákok számára. Benyovszky Péter, a Gyöngyösi Vakbottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum Gimnázium és Kollégium igazgatója beszélt az intézményük oktatási nevelési elveiről. Arról, hogy a technikum milyen sokrétű lehetőséget kínál, az ott tanuló diákok az üzemlátogatások révén korán és közelről belelátnak például a munkavilágába, ezáltal nagyobb motivációt kapnak az őket érdeklő területek iránti elköteleződésre. A kollégiumban nagy hangsúlyt fektetnek a közösségépítése, a lelki életre és a karitatív szolgálatra. Rámutatott, hogy az ösztöndíjprogram szintén komoly motivációt jelent a diákjaik körében. A nap folyamán az iskolák és óvodák aktuális feladatairól, változásairól, jogszabályi változásokról hallhattak információkat a jelenlévők. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Dimba Miranda és Kriston Tamás. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Without you.
sportja.
A debreceni gátfutó Kozák Luca egyre gyorsabb az idei fedett pályás szezonban. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Az egri bicskei aladár uszodát január 1-től a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség üzemelteti. Az elmúlt 16 évben 80,3 milliárd forint érkezett a Hajdú-Bihar vármegyei sportélet támogatására. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A debreceni gátfutó Kozák Luca egyre gyorsabb az idei fedett pályás szezonban. A közeljövőben akár egy országos csúcs is összejöhet, ebből hamarosan. A Déjesi Debrecen klasszisa 7,98 másodperces idei legjobbjával második lett a belgrádi arany kategóriás versenyen 60 gáton. Ez az eredmény pedig azt jelenti, hogy mindössze 600-dal maradt el a 7,92 másodperces saját országos csúcsától. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Bakancsot fel címmel, melyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy új felfedezni való útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztályának vezetőjét hallják.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és azt, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintése, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve hát a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszín alaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amely során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvény. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nappal azért jó, hogyha belefér, tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szelta Park Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természet és könyv modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Az egri bicskei aladár uszodát január 1-től a Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség üzemelteti. Arról folynak a tárgyalások, hogy hogyan kerülhet állami tulajdonba az uszoda, de ehhez közgyűlési döntés is kell majd. Wagner Ákos polgármestert hallják.
A sajtóban megjelent az, hogy vagyonvesztés van Egernek, tehát nagyon fontos leszögezni azt, hogy alapvetően a bicskei aladár uszoda az egriek és az egri sport szolgálatában van közel 2000 óta, 26 éve. Az látható, hogy egy olyan beruházást vállalt ekkor Eger, amelynek a fenntarthatósága az kérdőjeles, már akkor is állami működési forrást irányozott elő. Az elmúlt években viszont ez a helyzet, főleg az energiaáraknak a változása, hogy jelentős többlet nehézséggel jár. Mondjuk a számokat, 24-es évet mondtam el konkrétan a közgyűlésen, 470 millió forint körüli összeg az a működési költség, ami kiadás volt a 24-es év tekintetében a bicskei aladár uszoda üzemeltetésénél, 160 millió forint körüli összeget fizetnek be azt, akik igénybe veszik ott a szolgáltatást, tehát a lakosság és a sportklubok. 150 millió forintot adott Eger megyejogú város önkormányzata, minden egri pénzéből 150 millió forintot adtunk arra a Termál Kft-nek, hogy tudja üzemeltetni a bicskei aladár uszodát, és ezen felül a bicskei aladár uszodát üzemeltető Termál Kft. A strandon elért nyereségét és a bicskei aladár uszoda működtetésére fordította, ami közel szintén 150-160 millió forint éves szinten. Na most így innentől kezdve nyilván a strand állapota is folyamatosan romlott, hiszen pótlólagos felújításokra, karbantartásokra nem maradt a Termál Kft.-nek része. E tekintetben a bicskei aladár uszoda is ugye láthatóan felújítási igényeket tett. Ezért a magyar kormánnyal való együttműködés kapcsán az a döntés született decemberben egy kormányhatározat formájában, hogy első lépésként 26. január 1-ével üzemeltetésbe veszik ezt a ingatlan. De egy olyan üzemeltető, a Nemzeti Sportügynökség, aki egyébként Magyarországon közel 250 sportlétesítményt üzemeltet, el között sok uszoda van, sok városnak az uszodáját új üzemeltető, tehát egy profi üzemeltetőt kaptunk. Ez az üzemeltető kapott egy 420-430 millió forint értékű üzemeltetési költséget a magyar államtól, tehát ez már segít Egernek a működését. Ezzel, hogy ők átvették az üzemeltetést, egy Eger megye jogú város körülbelül 26-os esztendőben 300 millió forint olyan költséget tud megtakarítani, amit egyébként a egyéb városi közszolgáltatásokra a városra tud költeni. Tehát egy hatalmas mozgásteret nyitottunk ezzel a döntéssel. Ugyanakkor a bicskei aladár uszoda nem megy sehova, tehát az itt marad. Ugyanúgy ott fogja a várost díszíteni, ugyanúgy ki fogja szolgálni a lakosságot és a sportolni vágyókat. És amíg azt is el kell mondjam, hogy decemberben az Építés és Közlekedési Minisztérium, hiszen a bicskei aladár uszoda a Makovec örökség részévé vált a 2025-ös esztendőben, még egy 370 millió forintos fejlesztési forrást is adott a városnak a tekintetben, hogy rövid távon tudjuk a bicskei aladár uszodát fejleszteni. Ez a munka már talán a jövő héten az egyeztetéseket tekintetben elindulnak, illetve a magyar kormánynak a következő időszakjúrába be van tervezve egy 4,8 milliárdos felújítása is a bicskei aladár uszodába. És ami az állami tulajdonba adást jelenti, a kormány határozatban szerepel az, hogy 2026. január 1-től elindul az a tárgyalási folyamat, hogy hogyan kerülhet állami tulajdonba, milyen módon. Ezek a tárgyalások hamarosan elindulnak. Ez viszont közgyűlési döntést igényel, ha ez végeredményre jutnak, akkor fogjuk tudni ezt a közgyűlésre behozni. Meglátjuk, hogy ez milyen konstrukcióban tudjuk hozni, hiszen számos olyan kérdés van, amit tisztázni kell ebbe. Például a Bicskei Aladár uszoda jelenleg a Termál Kft.-nek a tulajdonában van, tehát ő a tulajdonosa. A e-vonatkozásban, ami meg az Evad ZRT tulajdonában van, tehát hogyha innen kikerül, akkor ugye itt ezeket a jogi és számviteli kérdéseket kell vizsgálni, és ezeket vizsgáljuk, hogy lehet-e, és ha lehet, milyen módon állami tulajdonba adni. Meglátjuk, hogy ennek mi lesz a vége. Mihelyt a tárgyalásoknak a vége érünk, akkor erről számot adunk.
Az elmúlt 16 évben 80,3 milliárd forint érkezett a Hajdú-Bihar vármegyei sportélet támogatására. Ez a Sportinfo 2026 nevet viselő vármegyei szakmai sportfórumon hangzott el Debrecenben. A sport az életre készíti fel a fiatalokat, és egyben értékformáló erő is, amely hozzájárul az egészség megőrzéséhez, mondta Schmidt Ádám, sportért felelős államtitkár a fórumon.
Az össztámogatás, ami az elmúlt 16 évben megérkezett ebbe a vármegyébe sport szakmai szempontok alapján, az egy szemmel is jól látható összeg, jól is esik kimondani, 8,3 milliárd forint. Tehát én azt kérném mindenkitől csak, hogy ha más nem ezt a számot vigye haza, hogy ez a vármegye mennyivel gazdagodott a sport területén az elmúlt időszakban.
Kozák Luca, Európa-bajnoki ezüstérmes gátfutó is részt vett a fórumon. A sportoló az atlétikai világbajnokságon történt szerepléséről beszélt. Szerinte is nagyon fontos a gyermekek megszólítása.
Rengeteg gyerek jött oda hozzám, és ez volt talán a másik legnagyobb emlék, hogy utána sétálgattam a stadionba, és jöttek hozzám ilyen 5 méterenként, hogy egy közös fotót, egy aláírás szeretnének kérni, és hogyha már csak 10 gyereket tudtam motiválni a sportoljon, szerintem már akkor elérte a célját az egész világbajnokság.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Zárd be az ajtót, szellemek járnak odakint, hangtalan autók, arctalan ős, van, aki eltűnt, van, aki élt és belehalt, és van, aki hisz még, menekül. Gyújtsd be a kályhát, melegít majd, ha mellé ülsz, s ha akarod, képzeld, hogy ez még az a régi tűz, ami ég, és ez az az álom. Ez az a holnap, amiről dalokat hittél. Egy ideje még, ez az a környék, ez az a város, ez a hely, ez az a földrész, és ez az az ég, ez az a hely, és ez az az ég, ez az az ág. Ez az az éj.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!